kedves gyülekezet, Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első leveléből, a harmadik részből fogom az első 8 verszakot olvasni, amelyet ülve hallgassunk meg. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első leveléből, a harmadik részből így szól az ige. Én sem szólhattam nektek, atyánfiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek. Helynek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt, még most sem bírjátok meg. Mert még testiek vagytok, mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e, és nem ember szerint jártok-e? Mert mikor egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik meg én Apollósé, nem testiek vagytok-e? Hát kicsoda Pál, és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig amint kinek-kinek az Úr adta. Én plantáltam, Apollós öntözött, de az Isten adja a növekedést. Azért sem, aki plántál, nem valami, sem aki öntöz, hanem a növekedő, a növekedést adó Isten. A plántáló pedig is az öntöző egyek, de mindennik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint. Nagyon érdekes szakasz az, amit az imádság előtt felolvastam, hiszen egy olyan rész áll előttünk, ami akár ma is történhetett volna, meg fogadnak munkásokat, és egyiket egy órára fogadják meg, másikat több órára, van, aki egész nap dolgozik. Eljön a fizetség ideje, és nem értik azok, akik egész nap dolgoztak, hogy lehetséges az, hogy aki csak egy órát dolgozott, ugyanannyit kap, mint aki egész nap dolgozott. Nincs igazuk, amikor fölháborodnak, és a gazda felé kritikájukat megfogalmazzák. Nincs igazsága azoknak, akik egész nap dolgoztak, hogy abban reménykedtek, hogy ők többet fognak kapni. Hát itt a bolond gazda az, aki egy órára ugyanazt a 10 pénzt megadja, mint amiben megállapodott az egész napra jelentkező munkásokkal. Hát micsoda bolond gazda ez? Hát ha már annyit ad annak a munkásnak, aki egy órára dolgozott, akkor joggal várhatja a munkás, aki egész nap fáradozott, hogy ő többet fog kapni. Micsoda érthetetlen dolog ez. Micsoda furcsa világ ez. Én ma, amikor olyan nehéz munkát találni, és az ember örül annak is, ha egy órására, vagy egy fél napra, vagy éppen egy napra el tud menni dolgozni, akkor könnyedén meg tudjuk érteni ennek a furcsa történetnek a visszásságát. El tudjuk érteni mindazt, hogy azokat az embereket, akiket ez bosszantott, vagy akiket ez ellen föllázadtak, azoknak igazságuk van. Hát mit akar ezzel Jézus elmondani? Mi az, amit a szívünkre akar helyezni? Mi az, ami miatt ez leíratott? És azt meg még kevésbé értjük, amit a végén elmond Jézus, hogy így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Hát nincs igaza azoknak, akik fölháborodtak az igazságtalan pénzbeosztáson. Én most kíváncsi lennék, ha végig kérdezhetném a hallgatókat, hogy ki fűzön hozzá egy-egy gondolatot ehhez a történethez, és mondja el, hogy ő mit gondol. Lehet, hogy majd lesz egyszer egy ilyen istentiszt, tisztelet is, mert engem nagyon izgatna. Látom az arcokon, a fejekben a gondolatokat, és azt, hogy hogyan válaszolnánk erre, és persze lehet, hogy tévedek, de azt kell mondani egyfelől, hogy igaza van azoknak, akik háborognak. Egyfelől igen, másfelől pedig nem. Egyfelől igen, mert úgy érzik, hogy ők többet cselekedtek, mint azok, akik egy órát dolgoztak. Úgy érzik, hogy nekik több jár. És nagyon nehéz mindezt elmagyarázni, mindezt érthetővé tenni, amikor az érték arány tekintetében vizsgálom ezt. Hát van, aki 8 órát dolgozott, annak nem 8 óra annyi jár. Van, aki 10 órát dolgozott, annak nem 10-szer annyi jár, mint annak, aki 1 órát dolgozott. El szoktam mondani azoknak, akik munkára jelentkeznek az egyházban, és az egyháznak különféle munkáraiba, hogy az, amennyi bérért elszegődtek, az rájuk tartozik, és rám, mármint ha én kötöm meg velük a szerződést. Tőlem annak mondhatják el, akinek akarják, de ez egy olyan dolog, ami rájuk és a munkaadóra tartozik. Általában ebből szoktak lenni a munkaközösségekben a konfliktusok, hogy ki-ki megkérdezi és kíváncsian ki énekli a másikból. Bocsánat, a furcsa kifejezés, hogy te mennyit keresel. És akkor el lehet mondani a másiknak, hogy én ennyit keresek, és lehet egy kicsit zúgolódni. Igen, ő ennyit kap. Miért nem kapok én is annyit? Vagy miért kap ez ennyit, ha semmihez nem ért, én pedig mennyivel többet tudok, mennyivel jobban értek mindehez. Volt egy nagyon édes történet, valaki kérte engem, hogy segítsek neki lakáshoz jutni, munkás, és amikor elmondtam, hogy ezért fizetni kell, akkor elkezdett háborogni. Mondtam neki, hogy rossz helyen tetszik háborogni, mert nekem nem kötelességem magának szállást adni. Én csak segíteni akarok. Nem kötelező nekem szállást adni. Hát miért ne segítsen azt, aki Budapesten él, és aznak meg plusz lakáshoz jutási, vagy rezsi, támogatási segítséget adja. Hát miért tetszik háborogni? Nem jár az magának, csak egy segítség. Ugye egy olyan történet áll előttünk, amely örök idők óta konfliktusokhoz vezet, 7000 évvel ezelőtt íródott le, és ugyanolyan maradt az ember most is, mint akkor. Ő izgatja, bántja, piszkálja az, hogy a másik miért kap többet, vagy a másik miért nem kap ugyanannyit, vagy a másik inkább kapjon kevesebbet, és én pedig többet. Lehet, hogy többen olvasták Dumának a Monte Cristo grófját, amiben van egy nagyon érdekes jelenet, a két embert visznek a vesztőhelyre, az egyik megölte a nevelő apját elég brutális módon, a másiknak meg csak annyi a bűne, hogy egy bandához tartozik, ami elvesz a gazdagoktól és a szegényeknek odaadja. De mind a kettőre halál vár. Viszik a vesztő helyre, de az egyiket, ez az úgynevezett Monte Cristo grófja, aki olvasta a történetet, emlékszik rá talán, hogy hogyan lesz az egyszerű tengerészből egy dúsgazdag milliárdos is, gyakorlatilag a félvilág az ő zsebében és kezében van, megmenti ezt a banditát, mert ez egy jóra való ember, akinek csak annyi a bűne, hogy egy bandához tartozik, ami az akkori államhatalommal szemben végez bizonyos munkálatokat, és amikor odaérkezik a kegyelmet hozó hírvivő, akkor a gyilkos, aki a nevelő apját brutális módon meggyilkolta, csak annyit hall, hogy kegyelem, azt hiszi, hogy ő neki kegyelmeznek meg. És amikor meghallja, hogy a másiknak kegyelmeznek meg, akkor felháborodik, üvöltözik, hogy őt miért nem végzik ki a másikat, az igazságtalan, hogy ő kegyelmet kap, és ő pedig, a brutális gyilkos nem kap kegyelmet. Egész addig, amíg úgy látta, hogy a másik is osztozik a halál borzalmában, addig beletörődve sorsába van nyugolt a vesztőhely felé. De ha a másiknak kegyelem jár, neki miért nem jár kegyelem? Ilyen érdekes az ember. Így talán, hogy hosszasabban elidőztünk, ennél a gondolatnál érthetjük meg mindazt, amit Pál apostol a korintusi gyülekezetnek ír. Atyám fiai 5 évvel ezelőtt alapítottam ezt a gyülekezetet, és eddig úgy szóltam nektek, mondja Pál apostol, mint Krisztusban kisdedeknek, tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert nem bírtátok volna meg, sőt, még most sem bírjátok meg. Mert még testiek vagytok. Nagyon furcsa gondolataink vannak a testi és lelki kifejezésről. Azt gondoljuk, hogy a testi dolgok azok csak valami kemény, olyan jellegű bűn, vagy bűnök, amelyek haráznaság, lopás, vagy egyéb dolgokhoz kapcsolódik. Pedig közel sem erről beszél Pál apostol. Közel sem ilyen cégéres bűnökről beszél, hanem látásmódról beszél. Valami olyasmiről beszél, amit nem értettek a gazdának elszegődő véresek. Amit fel sem foghattak, mert hisz valami olyan dologról van szó, ami az igazság érzetüket bántotta, ami az általuk felépített normarendszernek megfelelt vagy nem felelt meg, és ezért nem egészen értették, hogy mit is akar a gazda. Egy nagyon érdekes, kemény kifejezése van a gazdának, mert azt mondja, hogy nem azt csinálok az enyémmel, amit akarok. Vagy eszembe jutott egy másik bibliai történet, amikor Péter arról érdeklődik Jézusnál, hogy Jánossal mi lesz. Ő, amikor te elmész és a te országodba jussz, ő vele mi lesz? Azt várnánk, hogy Jézus megsimogatja Péter buksírát, és azt mondja neki, hogy Péterként, hát miért kérdezel ilyen butaságot, hát tudod, hogy Jánosnak rá is majd feladatokat bízok, de rá sokkal nagyobb feladatokat fogok bízni, mert átlát Péter kérdésén, és látja, hogy az ő lelkében mi bújik meg. És mi ezt várnánk? Jézus simogassa meg a buksit, és valamit próbáljon mondani, vagy próbálja azt mondani, hát tényleg, de igazad van, Péter, hát erről többet kellett volna beszélnem, és neked kellett volna füledbe sugnom, hogy hogyan lesz Jánossal, vagy hogyan lesz Nikodémussal, vagy hogyan lesz ezzel Márkkal és a többiekkel. Igen, veled kellett volna ezt megtárgyalnom. És mit mond Jézus? Ki között hozzá? Micsoda kegyetlen dolog ez, itt pedig az Atya azt mondja, hogy az enyémmel nem azt csinálok, amit akarok. Mi között hozzá? Ez az értelme ennek. De hát milyen igazságtalanság ez? Hogy lehet már is morogni? Hogy lehet már is kegyetlen Istenről beszélni? Nagyon érdekes alkalmunk volt délelőtt az ifjakkal, mert valami ilyesmiről próbáltunk gondolkozni. Hát minek teremtette Isten a jó és gonosz tudásának a fáját? Hát ő tehet arról, hogy bűnbe estünk. Nem mondom el, hogy mire jutottunk, mert majd le fog számolni reménységünk szerint, mondom is arról, hogy mire jutottunk, úgyhogy nem lövöm le a poént, hanem majd ő hagy beszéljen mindenről. De igen, hát minek is teremtette oda Isten? Hát nem lett volna egyszerűbb az egész történet, ha nincs ott fa. Vagy mennyivel egyszerűbb lett volna, ha már ilyen bolond ez a gazda? Hát mindenkinek kiosztja a munkabért, és nem is kell dolgozni. Hát nem egyszerűbb lenne a történet? Nem bírtátok volna meg a kemény eledet, sőt, még most sem bírjátok, mert testiek vagytok. Hát amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok és nem ember szerint jártok én. Olyan furcsa dolgok szoktak történni Isten népe között is, egyszer sokkoltam, mert nem volt semmi pénzem, és úgy gondoltam, hogy nem kérek kölcsön, hanem ha fölvesznek, eljutok valahova, ha nem, akkor nem jutok, és abban az időben nagyon sokat sokkoltam, mert állandóan üres volt a zsebem, és fölvett egy fiatal ember, akivel aztán elkezdtünk beszélgetni, elkezdtem neki a Bibliáról beszélni, és kiderült, hogy valamikor ő egy egyháznak a buzgó látogatója volt, de eljött a pillanat, amikor megharagudott azon, hogy egy órára ugyanannyit kap az ember, mint egy egész napra. Ő nagyon ügyesen orgonált, és nem ő lett a kántor, hanem valaki más. Micsoda borzalom. Pedig ő jobban orgonált, mint a másik. És ő jobban el tudta volna dönteni a lelkét helyett, hogy ki legyen a kántor. Hát, micsoda skandallum. Hát innentől kezdve neki nem volt helye Isten néve között, hanem megszomorodva elment, mert sok jószága volt, írja a Szentírás. Mert ha neki ő nem kell, ő nem kell, hogy ő harmóniumozzon, akkor ő többet nem látják Isten népe között. Erről szólna a gyülekezetbe való járás. Ki hogyan orgonál, kinek milyen gondolatai vannak, ki mit intéz el, és ha a pap butaságot mond, ki kell őt gyorsan javítani, és aki győz a javításban, az lesz az első a mennyek országában. Hát, mennyire egyszerű ez az egész történet. Nem elég lelki az üzenet, gyorsan pattanok és átfutok máshova, mert ott lelkit. Én jobban tudom, mint az, aki mondja, vagy aki bizonyságot tesz, vagy aki hívőnek vallja magát. Tejnek italával kell táplálni a hívők gyülekezetét? Vajon nem testiek vagytok, és kérdezi a korintusi gyülekezettől Pál apostol? Mert amikor az egyik ezt mondja, hogy én Pálé vagyok, a másik meg azt, hogy én meg Apollósé. Nem testiek vagytok? Hát mi ebben a rossz? Mi abban a rossz, amire Pál apostol itt rámutat? Mi abban a rossz, amit Pál apostol testi gondolkodásnak gondol? Olyan régen beszélgettem valakivel, aki kereső állapotban van, és valami vágy hajtja őt a lelki dolgok után, és mindig mindent kipróbál, hogy hát ha közelebb fog jutni Istenhez, és mindig megpróbálja elmagyarázni nekem, hogy miért arra kell menni. Miért kell kipróbálni, és majd ez segíteni fog neki abban, hogy Istenhez közelebb jusson. Vagy eszembe jut még valaki, akivel egyszer egy hosszú éjszaka után át beszélgettem, aki elmondta, hogy tudja, hogy Jézus az út, de ő majd megmutatja, hogy más út is van. Sokszor pontosan ez az, ami testivé teszi az embert. Olyan egyszerű lenne. Jézus azt mondja, hogy nem messze van tőled, ott van egy karnyújtásnyira. Csak el kellene fogadni azt, hogy amit Isten mond, az rendben van. Amit az ő szolgáján keresztül üzen, az rendben van. Milyen érdekes, hogy Jézus azt mondja a farizeusokról, hogy amit mondanak nektek, azt tartsátok meg, csak az életüket ne kövessétek. Hogy is van ez? Hát amit valaki olyan mond, akinek az életét nem követhetem, azon keresztül is szólhat az Isten igéje. Azon keresztül is üzenni akar Isten, mert őt állította oda, hogy milyen furcsa ez a gazda. Milyen furcsa ez az Isten. Az egy órásnak annyit ad, mint a nyolc órásnak, a két órásnak ugyanannyit ad, mint a nyolc órásnak. Hogy van ez? Ki érthetni mindezt? Kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák. Kik által lévőké lettetek, és pedig amint kinek az Úr adta. A következő részben azt írja Pál apostol önmagáról, úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgái és Isten titkainak sárfárai. Csak szolga. Nehémiás, amikor megegyezik a királlyal, hogy elmegy és Jeruzsálem kőfalait megépíti, van egy szakasz, amiben azt lehet olvasni, hogy senkivel nem tanácskoztam, mert nem értették volna meg, hogy mi az, amire készülök. Mert mindenki azt mondta volna, hogy most akarsz jeruzsálemi kőfalat építeni, amikor ilyen kemény ellenség van körülöttünk, hát jobb lenne úgy hagyni az egészet, ha nem csinálunk semmit, akkor legalább békén hagynak bennünket. Nem tanácskoztam senkivel, mondja Nehémiás, arról, amit az Úr nekem megjelentett. Milyen nehéz azt látni, hogy valaki másként cselekszik, mint ahogy én azt elképzelem. Milyen nehéz azt megérteni, hogy valakit másként indít az Úr. Ilyen szép gondolatok sorát írja itt le Pál apostol keserűen, mert mennyivel boldogabb lenne, ha kemény eledelt mondhatna, mennyivel boldogabb lenne, ha értené minden munkás, hogy semmi köze hozzá, hogy mennyit ad a gazda, hanem örömmel vigye azt a bért, amiben megállapodott, legyen boldog, és adjon hálát, hogy annak is jutott, aki csak egy órát dolgozott. Mi közöm hozzá? Nekem munkám van, boldog lehetek. Mi közöm hozzá, hogy az egy órás annyit kapott? Mi közöm hozzá, hogy valaki a halottas ágyán az utolsó pillanatban dönt az örökké való mellett, és Isten azt mondja, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám. Mi közöm hozzá? Legyek boldog, hogy egy ember hazatalált. Pál apostol önmaga fölött is kritikát gyakorol, és elmondja, hogy ő senki, Apollós szintén senki. Mert az egyik plántált, a másik öntözött, de ki az, aki a növekedést és az egészhez való értelmet adja, nem más, mint az örökké való Isten. Azért sem, aki plántál, nem valami, sem, aki öntöz, nem valami, hanem aki valaki, az örökké való Isten, aki a növekedést adja. Milyen jó dolog, amiről Pál apostol ír, a plántáló pedig és az öntöző egyek. Milyen jó dolog, hogy vannak olyanok, akiknek nehéz eledel is való, ők egyek. Egyek abban, hogy örülni kell annak, hogy valaki csak egy órát dolgozott és kapja a bérét. Milyen jó dolog, hogy pontosan tudja Pál és Apollós is, hogy Isten szántóföldjén dolgoznak. Nem a maguk szántóföldjén, hanem Istenné a szántóföld. hogy a szántóföld istené és az épület istené, amivé titeket tehet. Mert Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete. Mindenki maga munkája után kapja a maga jutalmát. Ilyen jó volna, ha érett, szilárd, szolgává válhatnánk, és nem véletlenül mondom a szolgaszót, mert azt mondja Jézus, ha mindent megcselekedtek, akkor is azt mondjátok, hogy kötelesek voltunk, mert haszontalan szolgák vagyunk. Ilyen jó volna, ha értenénk azt, hogy valami olyan nagy dolog történik az életünkben, amikor megértjük, hogy Jézus Krisztus miért halt meg értünk. Olyan jó volna, ha megértenénk, hogy nincs nagyobb dolog a világon, mint Isten munkatársává, Isten szolgájává válni. Csak egy órán keresztül adjunk hálát, hogy egy órán keresztül az övéi lehettünk. Egy egész életen keresztül? Ó, milyen áldott dolog egy életen keresztül Isten szolgájává lenni, és azon munkálkodni, hogy legalább egy órára jusson el valaki Isten közelségébe. Mert Isten nem véletlenül hívta el Pált és Apollós, nem véletlenül hívott el téged és engem, nem véletlenül szólított meg, nem azért, hogy csak magadat építgesd és azon gondolkozzál, hogy milyen rossz a világ és milyen borgalom a környezet, hanem azért, hogy azon járjon a gondolatod, az agyad, hogy Isten szántóföldje hogyan válhatná, hogyan válhatna termővé, Isten épülete hogyan válhatna szebbé. Én sem szóltam nektek, Atyám fiai, mint lelkieknek, hanem mint testélyeknek, mint a Krisztusban küzdezeknek. Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt, még most sem bírjátok meg. Mert még testiek vagytok, mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok és nem ember szerint jártok én. Mert mikor egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik meg én Apollósé, nem testiek vagytok én. Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós, csak szolgák. Kik által hívőké lettetek, és pedig mint kinek az ulatta. Én plántáltam, Apollós öntözött, de az Isten adja a növekedést. Azért sem aki plántál nem valami, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten. A plántáló pedig és az öntöző egyek, de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint. Amen.